Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek, aki valamikor napközben hallgatja a rádiót, vagy, és ebben reménykedem, YouTube-on figyel bennünket, néz bennünket. Ván Zsófiát látja, ő az én vendégem ma, nem először, és remélem nem is utoljára a Dobszerdában. Ván Zsófiáról nyilván, aki a nevét ismeri, és sokan ismerik, tudja, hogy író, eszéista, angol professzor, hogy nagyon sok mindenfélevel foglalkozik. Például az egyik ilyen dolog, amiről mindenképpen szeretném beszélni, hogy ő volt az egyik gender szakos professzor az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek, de úgy szüntették meg a szakot, mintha nem is lett volna, úgyhogy vannak tapasztalataik, meg olyan könyve is jelent már meg, amit jó befóliáztak, úgyhogy van miről beszélnünk. Az író voltoddal indítanék. Azt tűnt fel nekem már elég régóta, amióta megjelennek a szépirodalmi munkáid, hogy elképesztően jól tudsz címet adni. Az honnan jön? Te magad találod ki, vagy leülsz egy jó kis baráti társasággal, és sakkoztok, hogy mi legyen a legjobb cím?
Nem, én tulajdonképpen címmániás vagyok, tehát sokszor előfordul, hogy a cím van meg először, és valahogy a köré kerítem az írásokat. Ilyen volt például a Lehet lélegezni, az előző könyvem, amit akkor találtam ki, hogy ilyen című könyvet biztos, hogy fogok írni, amikor elmentem röntgenfelvételre, és ugye amikor megmondják, hogy vissza kell tartani a lélegzetet, majd elkészül a felvétel, utána kiszól az asszisztens, hogy lehet lélegezni, és ezt én annyira viccesnek találtam, hogy az ember akkor most engedélyt kap a lélegzésre, hogy gondoltam, na ilyen lesz. És volt ilyen több is. Tehát a címekkel, bár meg kell jegyeznem, ezzel a címmel nem volt annyira, mert most fordult elő először.
Ez az legújabb kötete, a Léteja él.
A Léteja él, igen. Ennek eredetileg egy másik munkacímet adtam, és elég hosszú ideig azzal a címmel dolgoztam vele. Ez az volt, hogy a Wunderkammer Dóm, és aztán úgy gondoltam, hogy mégiscsak valami egyszerűbbet kellene, és akkor valóban leültünk Dávid Annával és Szegő Jánossal.
Hát a szerkesztőiddel, meg a könyvkiadóddal.
A könyvkiadó vezetőjével és a szerkesztőmmel, hogy ezt megbeszéljük, és akkor arra jutottunk, hogy tulajdonképpen az lenne a jó, ha a főszereplő neve, nagyon szépen hangzó név, meg nagyon sok köze is van ahhoz, amiről a könyv szól, hogy legyen inkább az ő neve a cím, de aztán még úgy éreztem, hogy valami még mellé kell, és akkor gondoltam azt, hogy legyen az, hogy a Letelje él.
És aki elolvas a könyvet, az utolsó, a pont után döbben rá, hogy ennek a címnek miért van ilyen nagyon erős létjogosultsága. Az foglalkoztat egy ideje már, hogy azt majdnem pontosan, bár nem pontosan, bár éppen erről van szó, tudom, hogy a te családi háttered nagyon különleges, eltér az átlagtól, sok izgalmas és fájdalmas dolog is van benne, de hogy az volt mindig is a benyomásom a könyveidet olvasva, meg akár még veled beszélgetve is, hogy azért nem szeretnél ebben a dologban teljesen kitárulkozni, ami a családi múltat illeti. Valahol mindig előjön, apukád sorsa is, anyukádé is, a te gyerekkorod Rio de Janeiro-ban, de valahogy, mintha most az Aletheia él című regényszerű novellafüzér regénység megjelenésekor derült volna ki, hogy hát bizony téged nagyon foglalkoztat a családod vagy felmenőid múltja. De lehet, hogy tévedek és máshol járok.
Nem, egyáltalán nem jársz máshol. Én azt gondolom, hogy a többi könyvemben is, vagy majdnem az összes többi könyvemben ez ugyanilyen jelentőséggel bírt, mert hát ahogy mondani szokták, mindenki azzal főz, amilyen van, és engem valóban nagyon sokat foglalkoztat a családom múltja, de hát mégsem önéletrajzokat írok, tehát én nem saját magamat szeretném megírni, hanem bizonyos történéseket, amik a magyar történelem különböző sorsfordulóihoz kapcsolhatók, de nem feltétlenül közvetlenül erről szólnak. De hát valójában, hogyha a szövegek alatti szövegekre gondolunk, akkor azok bizony ott vannak. Jó, lehet, hogy ebben az Aleteia élben sokkal tapinthatóbban van jelen.
Azt is mondanám, hogy nyersebben.
Vagy nyersebben.
Vállaltabban, mint ahogy eddig. Mint szépen rejtettél egy csomó mindent. Korábban az ember vagy tudta, hogy pontosan miről szól, vagy nem egészen, vagy gondolt valamit. Én most valahogy most megvilágosodtam. Jó, most elmondod.
Én azt gondolom, hogy nem mondtam el, mert ha elmondtam volna, akkor egész más lenne ennek a könyvnek a története, de a lényege persze ott van, tehát nyilván különböző családi traumákból, amelyek, hát, mint tudjuk, generációról generációra át öröklődnek, akár akarjuk, akár nem. Az én családomban egyáltalán nem beszéltek ezekről, és nekem kellett utóbb utána menni, nyomozni arról, hogy mik is történtek valójában, és ami ebben a könyvben, az Aleteia élben történik, az egészen más, mint ami velük történt, illetve jó, javítok, nem egészen más, mert azért a dédszüleimnek a története bele van szőve.
Akik esküvőre mennek a zsinagógába, a Dohány utcai zsinagógába, de ezt akkor másképpen hívták.
Nagyon megfogott a dédszüleim története. Miskolcról, a könyvben is szereplő Kandia utcából jöttek fel az akkor kultusztemplomnak nevezett Dohány utcai zsinagógába méltóképpen megülni az esküvőjüket, majd 45-ben ugyanemellett a zsinagóga mellett a gettóban haltak meg. Ahonnan a közös életük elindult, ugyanott fejeződött be. Ez nekem már régóta a fejemben van, ez a nagyon fájdalmasan keretes szerkezetű élettörténet, és ezt tényleg beleírtam. De a többi az elég markánsan eltér. Tehát az Aleteia története az egy teljesen fiktív.
Tehát ez a nagymama nem létezett? Vagy
nem, ez nem az én nagymamám, és az unoka nem én vagyok. Tehát ezt elég határozottan mondhatom. Ez egy... Természetesen a különböző szófordulatok adott esetben beleszövődnek, mondjuk, amiket az ember otthon a családban hallott, de ezek a karakterek fiktívek. Ugyanakkor persze abból táplálkoznak, ami mondjuk a budapesti zsidóság, akik szerencsésen valahogy túlélték azt, amit a vidéki társaik nem, amik azokkal megestek, illetve megeshettek volna, de legtöbb esetben sajnos meg is történtek. Ezt
igen, hát a szerencsésen
már
túlélték, azt azon finomítanék, mert nem olyan nagy szerencse, de az hát volt a szerencse, hogy túlélték.
Az volt a szerencse, igen, hogy túlélték, igen.
Visszamennék az előző könyveidre, mielőtt az Aletejába jó mélyen belenéznénk, mert azért azt is gondolom, amit az előbb már mondtam, hogy azért ezekben mindegyikben, és te magad is mondtad, mindegyikben megjelenik valamiképpen a családi múlt, és közben pedig úgy tűnik, hogy te valahol nyilatkoztad is, vagy mondtad is, hogy hát ez egy család nélküli családregény, amit most írtál, de az összes könyvedben valahogy ez a család nélküliség, ez komoly szerepet játszik, ez meghatározó lehetett a számodra. Hogy volt ez? Ti miért voltatok Rio de Janeiro-ban akkor? Biztos beszéltünk már erről, de most mondd el újra is. Mi volt a kapcsolat apukáddal, anyukáddal? Hát én egy kicsit kibontanám, ha most úgyse írod ezt meg, akkor mondd el nekem.
Hát az apám külkereskedő volt, és az 50-es évek közepén kiküldték Brazíliába, hogy alapítsák meg a külkereskedelmi kirendeltséget, aminek ő lett a vezetője, és hosszabb időn keresztül kint voltak az édesanyámmal. Nem sokkal előtte házasodtak össze, az apámnak volt egy korábbi felesége, aki a holokausztban meghalt, és ilyen módon egy egészen más környezetben, egy másik földrészen kezdhették el gyakorlatilag a közös életüket.
Te mennyit tudtál erről a korábbi életről? Beszélt róla?
Nem, senki nem beszélt róla. Hát ez elég tipikus, nagyon sok magyar zsidó családban vagy nagyon sokat beszéltek róla, vagy semmit, a miénk az utóbbi volt, és azt is csak gimnazista koromban tudtam meg, hogy az apámnak volt ez az első felesége. Mm. Tehát én még ezt sem tudtam, ami egy elég nagy, hát ilyen lórugásszerű sok volt, mert ugye akkor ott hirtelen föltárul valami, aminek lehetnek további elágazásai, amikről szintén titkok, amikről szintén nem tudok. Például annak nem olyan régen tudtam utána menni, mert azt megkérdezni sem mertem, hogy vajon volt-e gyerekük.
És volt.
És hát kikértem néhány évvel ezelőtt a történeti levéltárból az aktáját. Többek között ezért, hogy megtudjam, hogy volt-e, nem volt. És azért is, mert meg akartam tudni, hogy az 50-es évek közepén az én apámat, aki párton kívüli volt, hogy küldhettek ki egy ilyen posztra.
Ő beszélt erről veled valaha?
Semmi.
De nem is kérdezted, mert én akkor ez még nem volt téma, az embernek nem voltak
ezekről
kérdései.
Csak utóbb kezdtem el felnőtt fejjel gondolkodni, hogy hát ha párton kívüli volt, akkor biztos kém volt, vagy valami. És akkor kikértem az iratait, meg az enyémeket is persze. Egy hónapig hozzá sem mertem nyúlni, tehát a nagy paksamétát, ami tényleg elég nagy volt, holott a hölgy mondta a pultnál, hogy de ugye tudja, hogy ez csak egy része az anyagnak, mondtam, hogy jó, rendben, mert egyébként azt tudni kell, hogy ha állampolgárként kéri az ember az anyagokat, akkor csak egy részét kapjuk meg, ha kutatóként, akkor lehet hozzájutni a teljes anyaghoz. Én azt gondoltam, hogy az a 300 fénymásolt oldal most elég lesz, köszönöm szépen. Hazavittem, és az íróasztal alá löktem, és hozzá sem mertem nyúlni, mert mit tudom én, mi lesz abba az én imádott apámról.
Hát
és
ismerjük akkor ezt a Rázi Péter történetet, hát úgyhogy azóta mindenki óvatosan bánik ezzel.
Igen, tehát tulajdonképpen rettegtem. Na most az derült ki az aktákból, hogy ő volt 24 órás megfigyelés alatt, valamint az, hogy szükségük volt bizonyos posztokra helyezhető emberekre, mert nem voltak erre saját kádereik.
Tehát a szakemberek hiányában szenvedte.
Főleg olyan szakemberek, akik nyelveket beszéltek, és akik tájékozódni tudtak a világ egyéb részein, olyanból nem sok volt, és ezért úgy döntöttek, hogy hát mivel semmiféle rendszer ellenes tevékenységet nem fejtett ki, igaz, nem is volt különösebben a rendszer híve, de kiküldt azzal, hogy folyamatos megfigyelés alatt tartották, és ezeket a jelentéseket volt szerencsém olvasni, hát az leírhatatlan élmény.
Miket tudtál meg magadról, mert rólad is szóltak ezek?
Nem. Amik rólam szóltak, azok későbbi anyagok, de hát semmi különösebb dolog azokból nem derült ki. Hát néha hangosan muszáj volt felröhögnöm, amikor ilyen nagyon faramuci nyelvezete segítségével le volt írva az, hogy most végre megállapítottuk célszemély gyenge pontját. Na most mit gondolsz, mi volt a célszemély gyenge pontja?
Szerette a
narancsot. Az anyám.
Az anyád.
Az anyám, és ez ott le van írva tételesen, hogy erre jöttek rá, hogy ez az ő gyenge pontja, mert az én anyám egy, nem tudom, nagyvilági nő, aki szeret reprezentálni, tényleg szeretett, és tudott is, és ez nekik felettébb gyanús volt, és nem tetszett. Szóval ilyen dolgok, tehát nem tudták igazából semmivel sem megfogni, viszont folyamatosan azt figyelték, hogy mikor akarnak disszidálni. Ezt figyelték, és...
Nem akartak.
Nem akartak, mert az apám soha nem, az anyám akart volna, de az apám soha nem akarta. Egyrészt egy lojális fickó volt, aki a megbízóival szemben ilyesmit nem akart volna megtenni, viszont újra és újra kiküldte a minisztérium erre a posztra, mert ő volt erre a legmegfelelőbb ember, tehát ő mindig hazajött, amikor hazahívták, majd újra kiküldték.
Hány évet töltöttél te gyerekként Rio de Janeiroban?
12 voltam, amikor hazajöttünk, de közben volt egy 3 év, amikor itthon jártam óvodába.
Akkor a szülők itthon voltak?
Persze.
Ja, tehát amikor
persze,
ők hazajöttek 3 évre.
Egyedül.
Gondoltam, hogy te valami nagymama, vagy ilyesmi.
Nem.
Nem. Nagymama nem is volt?
De volt nagymama. Volt, és nem állítom, hogy az én nagymamám figurájából nem került be sok minden ebbe az aleteljás figurába. Egy nagyon, nagyon vicces nagymama volt, és hát ő is sok mindenen keresztül ment, ami...
Anyukád oldaláról a nagymama.
Anyám, édesanyja. Az apám szüleit nem ismertem. Az apám már 49 éves volt, amikor megszülettem. Uh-huh. Ugye az előzményekből következően.
Mire emlékszel ebből a ott töltött 10-12 évből a brazil világból? Mennyire nyomta rá a bélyegét a te világlátásodra?
Hát azt hiszem, hogy elég markánsan rányomta a bélyegét az ember egy egészen más fajta külső perspektívából is rá tud nézni arra, amiben adott esetben most van. Tehát innen is, onnan is. Tehát lehet perspektívákat váltani, lehet nyelvet váltani, ugye főleg, ha az ember nyelvvel dolgozik, az fontos, hogy adott esetben egy másik nyelvben is elég otthon
vagyok.
Sőt,
hát valószínűleg nem csak portugálul, hanem angolul is ott tanultál.
Igen, angolul az iskolában tanultam.
Tehát
igen.
Eleve két nyelvet kaptál ajándékba.
Illetve
onnan,
hármat, mert otthon magyarul
és
beszéltünk.
És otthon meg a magyar, tehát igen. Az már eleve megvolt.
Igen.
Jól érezted magad ott gyerekként?
Meg csodálatosan, hát az egy paradicsomi állapot volt, tehát...
Egyrészt mindenetek megvolt,
én
gondolom.
Én nagyon megszenvedtem azt, amikor hazaköltöztünk, tehát egy évig nagyjából eltartottam, amíg magamhoz tértem a kultúrsokból, meg a mindenféle sokból, tehát egyszerűen a szenzuális része a dolognak elviselhetetlen volt, tehát az, hogy nagyon nehezen tudtam elaludni, mert nem hallottam a tengert például. Hmm. Tehát alvászavaraim voltak, meg mindenféle, tehát a szagok, a színek, az, hogy itthon mindenki barnába, szürkébe és feketébe jár, és ha az ember fölvesz valami rikítóbb szint, akkor mutogatnak rá az utcán, meg szóval, de hát ez a 60-as évek vége, teszem hozzá gyorsan, igen. Amikor igen, szóval, meg hát akkor ugye az ember nem olyan, mint a többi, melyik gyerek szeret nem olyan lenni, mint a többi, szóval itt mindenféle
nehezen
problémák
fogadtak
voltak.
Nehezen fogadtak be az osztálytársai?
Nem fogadtak be nehezen, nagyon kedvesen fogadtak, és tulajdonképpen ezzel nem volt problémám, főként, hogy egy nagyon színes osztályba kerültem, ugyanis először az A osztályba raktak, ami az elit osztály volt, de rájöttek, hogy én nem tudok oroszul. És akkor, hát igen, nem mentettek
elég
föl.
Elég nagy hátrány 67-ben.
Hiába, hát 69-ben. És hiába kért kérte az apám, hogy mentsenek föl, mondták, hogy dehogy mentenek föl, tessék bepótolni, és akkor beraktak a C-osztályba, ahol a mindenféle gyerekek voltak, a bukottak, meg a rossz gyerekek, meg az ilyen-olyan, amolyan, ami hát egy nagyon vidám társaság volt, és én ott nagyon jól éreztem magam. Abból sok minden bekerült, abból az osztályból a Vagány Bagoly című könyvembe. Igen, ott konkrét személyek is belelettek írva, és azokkal nagyon jól el voltam, csak az egész helyzettel nem nagyon tudtam sokáig mit kezdeni, hogy hát engem kiszakítottak a természetes élőhelyemről, és belecsöppentem egy 60-as évek végi magyarországi iskola rendszerbe.
Próbáljuk elképzelni, akik emlékszünk, azok hát, el tudjuk, akik nem, igen, azoknak csak, igen, javasoljuk, hogy valami rémeset képzeljenek.
Hát rémes volt, nekem konkrét rémálmaim voltak, éjszaka verejtékben úszva ébredtem föl, hogy engem kihívnak felelni, meg ilyenek, szóval
erre ez nem voltál hozzászokva.
Nem tudtam egyébként magyarul olvasni, tehát soha nem olvastam magyarul, nem tudtam a magyar helyesírást, stb.
Anyukádról nem meséltél. Annyit tudok, hogy nagy világi asszony volt, hogy szeretett reprezentálni, és nagyon szép volt.
Hát igen, csak annyiban volt nagy világi, amennyiben igen, nagyon, nagyon szép volt, kifejezetten, szóval feltűnően szép volt, és nagyon tudott öltözködni, nagyon imádott társaságban lenni, nálunk nagyon sokszor volt nagy társasági élet.
Ottani környékről összehívott barátok, vagy pedig inkább a diplomáciai
Ez is az is, és ő is egyébként külkereskedő volt, 7 nyelven beszélt, Erdélyben született, úgyhogy amikor Marosvásárhelyen végzett az iskolával, akkor már eleve 4 nyelven tudott, úgy, ahogy ott ugye az iskolában német, francia, román, magyar, és akkor arra jöttek rá még további nyelvek, és azt hiszem, hogy ezt tőle örököltem, tehát a nyelvek iránti affinitásomat. És ő egy utólag jöttem rá, hogy ő egy nagyon súlyosan traumatizált valaki volt.
Mert?
Hát a háború alatt átéltek következtében.
Ő hogy élte?
Úgy, nagyon különös történet volt. Annyit tudtam csak, hogy együtt vitték el őket, és együtt is jöttek vissza. És ezt sehogy sem értettem.
A szülőkkel?
A szülőkkel, igen. Tehát a nagyapám, amikor átköltöztek Magyarországra, aki állatorvos volt, ő Túrkevére került állatorvosnak, és amikor elindult a vidéki zsidók összegyűjtése, akkor az anyám, aki Budapesten volt, akkor a nővére meg Kolozsvárról oda mentek Túrkevére, hogy ne hagyják egyedül az öregeket, vagyis hát a szülőket, és együtt is vitték el őket, és utólag sikerült kinyomoznom, mert senki nem beszélt semmiről. A nagymamámnak megtaláltam egy kézzel írt jóvátételi beadványát, amiből az derült ki, hogy fél évig Ausztriában voltak mezőgazdasági munkán, és fél évig meg Bergen-Belsenben, az úgynevezett magyar táborban, és azt is később tudtam meg, amikor Berlinben voltam egy évig, akkor elmentem Bergen-Belsenbe, és ott a dokumentációs központból kiderült, hogy ők egy úgynevezett családi barakban voltak, akiket, mondta az ott dolgozó történész, akiket cserefoglyoknak szántak. És ezért ezeket valamennyivel jobban tartották, megengedték nekik, hogy a saját ruhájukba legyenek, stb. És amikor, de a cserére nem került sor, mert hamarabb érkezett meg a front, ott akkor mindent a nácik felégettek, és a maradék zsidókat feltették három vonatra. Ezt is csak valakinek a naplójából olvastam, aki ugyanazt a
jóval a szüleid halála után tudtad meg mindezt?
Persze.
Nem is kérdezted őket?
Hát nem olyan volt a klíma, hogy olyan nagyon kérdezni lehetett volna az anyámtól semmit, tehát az ő metakommunikációja arról szólt, hogy ne kérdezz. És ha nem tudom, háborús film ment a tévébe,
kiment.
Akkor ő kiment. Tehát elég világosan jelezte. Kommunikálta, jelezte, hogy nem kíván erről beszélni. Na, ugye ezzel csak az a baj, hogy ilyenkor az embernek elszabadul a fantáziája. Ő akkor 20 éves volt, egy gyönyörű nő, 20 éves, hát nem tudok semmit. Hát ez a köztünk lévő viszonyra is eléggé erősen rányomta a bélyegét, mert ugyan nagyon szeretett, és én is szerettem őt, de nagyon távolságtartó volt.
Apukáddal is?
Nem, vele nem.
Vele szorosabb volt a
Igen.
De, hát de ez, ő sem esett
semmit. Hát ez tipikus. De az apámból azért ki tudtam húzni történeteket, melyek többnyire vicces történetek voltak rá, nagyon jellemzően, aki egy hihetetlen humorú pali volt, és elképesztő sztoriai voltak, nagyon tudott történeteket mesélni, és a szakmába imádta mindenki, a mai napig hallok vissza róla mindenféle történeteket.
Bán Zsófiával beszélgetek a Dobszerdában, íróval, esszéistával, nyelvtanárral, professzorral. Mi mindent lehet még mondani? Én úgy képzelem, hogy az írói vénád az nagyon korántól létezhetett, ezt feltételezem, majd mindjárt megkérdezlek erről, de íróvá igazából elég későn lettél. Ezt te jól látom, vagy te már korábbra teszed az íróvá válásod dátumát, mint ahogy én gondolom. Én azt gondolom, hogy még csak nem is az első könyveid tettek téged igazán íróvá, hanem az, amikor már regénybe fordultak, vagy novellákba fordultak a szépírói alkotásait.
Hát igen, tulajdonképpen már gimnáziumban kiderült, hogy elég jól írok, és az első nagy sikerem az volt, amikor az Antigonéról írott dolgozatomat a magyar tanárnő fölolvasta, és hát iszonyú büszke voltam magamra.
De valami újat derítettél ki Antigonéról?
Nem, szerintem csak jól volt megírva, és ez tetszett neki. Én azt gondolom, és mindig is azt gondoltam, hogy az már előbb elkezdődött, mint sem, hogy könyvalakban megjelent volna valami, mert én előtte esszéket írtam, amelyek aztán később persze kötetben is megjelentek.
Az esti iskola is az ír valójában, vagy ez nem ide
az
sorol?
Esti iskola, hát ez vicces, mert van, aki azokra úgy gondol, mint ilyen mini esszék, van, aki novellának olvassa őket, van, aki meg regénynek, szóval én ebben nem akarok állást foglalni.
Hát
mindenki...
általában nem akarod műfajba sorolni
nem,
a munkáidat.
Nem, mert nem igazán értem, hogy mi a hozadéka annak, hogyha egy könyvet valamilyen rubrikába behelyezünk, lehet, hogy könnyebb marketingelni, nem tudom, de szerintem a könyv vagy a szerző szempontjából nem biztos, hogy ez olyan fontos, legalábbis nekem nem. Én az esszékre is úgy gondolok, mint szépirodalom. Tehát meg mindenféle más műfajokra is, amelyek a magyar irodalmi közbeszédben nem számítanak szép irodalomnak, holott, hát egy irodalmi esszé mi más lenne.
Pláne, ha szép.
Szóval én azt gondolom, hogy nálunk nagyon szűkített ez a tér, amiben belefér az, hogy szép irodalom, tehát én egy irodalmi igényel megírt memoárt is, vagy egy naplót, vagy bármi ilyesmit is szép irodalom fájdalomnak gondolok, és nem csak az, hogyha úgynevezett hát tiszta fikcióként jelenik meg valami. Ez nálunk valamiért így hagyományozódott át, hogy csak a regény, meg a költészet.
Nagyon
meg
szigorú keretbe foglalják ezeket a műfajokat. Nincs is igazán értelme, én is azt gondolom, és nem is akarnék erről hosszan beszélni. Sokkal inkább arról, hogy te magad mikortól érezted azt, hogy úgy kell, vagy úgy akarsz írni, vagy azt akarod tevékenységként választani, hogy szép mondatokban megfogalmazod, vagy jó mondatokban megfogalmazod a legfontosabb gondolataidat. Mert azt gondolom, hogy attól kezdve lesz író az ember, amikor ez olyan igény, mint az, hogy szomjas és innia kell.
Ezek elég nehezen tetten érhető pillanatok, nem tudom, mondhatnám azt, hogy az egyetemen, amikor már úgy írtam meg valamit, hogy az túlment azon, mint amit tulajdonképpen elvártak. Egyszerűen a magam számára volt fontos, hogy az olyan legyen.
Azt mondtad, hogy a nyelvek már nagyon korántól kezdve foglalkoztattak érthető módon, meg azt is gondolom, de ez csak az én konfabulációm, hogy azáltal, hogy te nem magyarul nőttél fel kiskamaszkorodig, és a magyar nyelv az tulajdonképpen egy elérendő cél lehetett azután, hogy 12 éves korodban hazajöttetek, mert mondod, hogy nem tudtál még helyes írni sem meg igazán.
Azt jól. Nem, de
beszélni tudtál, de az, hogy a nyelvekkel foglalkozz, az ezáltal nagyon értető, hogy sokféle nyelvvel találkoztál. De hogy mi akartál lenni? Nyelvész, vagy nyelvtanár, mint ami lett?
Leginkább színész.
Igen?
Igen, igen.
Próbálkoztál is vele?
Nem, próbálkoztam vele, tulajdonképpen az osztályfőnököm lebeszélt róla, azt mondta, hogy hát ez egy nagyon nehéz dolog, és hogy az nem nekem való, és menjek én inkább csak bölcsésznek. Egyébként volt egy nagyon jó színjátszó körünk a Kölcseiben, amiben a Mácsai Pali is, meg Kocsó Gábor, meg mások is tartoztak, akik aztán később valóban színésznek mentek. Igen, igen, volt egy ilyen ambícióm, de aztán...
De sajnáltad, hogy lebeszélt az osztályfőnök?
Lehet, hogy legalább meg kellett volna próbálni, nem csak azért, hogy kíváncsi lettem volna, hogy fölvesznek-e, de nem, utóbb nem sajnáltam.
Jó, de hogy mi akartál lenni színész helyett, azt tudtad?
A bölcsészkarron annyiféle irányba mentek emberek, meg őszintén szólva, akkor nem is nagyon foglalkoztunk azzal, hogy mik akarunk lenni. Boldogan jártunk be az egyetemre, és éltük a
angol-francia szakra jártál.
Angol-francia, igen, és aztán utóbb, amikor már végeztem, akkor levelezőn portugált is csináltam. De azt abból nem diplomáztam, csak a szigorlatig.
De az elég egyértelmű volt, hogy az angol nyelvtanítás lett a szakmai célod?
Nem, egyáltalán nem. Én az egyetem után a filmgyárban dolgoztam 5 éven keresztül. És
de közben nem tanítottál? Mert úgy rémlik, mint hogyha rögtön tanítani kezdtél volna.
Nyelviskolákba tanítottam.
Erre gondolom.
Angolt is, meg rengeteget tolmácsoltam. Akkoriban körülbelül én voltam mondjuk a 3 ember közül az egyik, aki az országban portugálul tudott, úgyhogy én keresztül kassul utaztam Portugáliát, főleg néptánccsoport. Portokkal, amit iszonyúan élveztem tolmácsként, és ezen kívül fordítottam is rengeteg mindent, úgyhogy nem volt világos számomra, hogy mi is lesz majd később.
A filmjárban mi volt a dolgod?
Rendezőasszisztens voltam, másodasszisztens, az úgynevezett nemzetközi stúdióban dolgoztunk. Sokan egyébként, akik ma már ilyen nagynevű producer, mint a Kovács Gábor, meg a Miskolci Péter, meg ezek, mind ott dolgoztunk, és külföldi stábokkal forgattunk, és hát ilyen vidám idők voltak.
De gondoltál is arra, hogy filmrendezői irányt legyél?
Azért nem gondoltam, mert hát tipikus szocialista hülyeség volt, hogy amikor nekünk nem volt éppen munka, két forgatás között nyugodtan elmehettünk volna magyar rendezők mellé rendes filmekben tanonckodni, amit nagyon szerettünk is volna, de ez sajnos nem lehetett, mert nekünk állandóan stand-by-ba kellett lenni, és hát egy ilyen jó kis szocialista módszerrel ott lógattuk a lábunkat a stúdióba, egymással dumcsisztunk, és adott esetben forgatókönyveket olvastunk, de nem, tulajdonképpen nem fejleszthettük rendesen a szakmai tudásunkat, úgyhogy aztán egy idő után én ezt meguntam, és akkor elmentem az egyetemre tanítani.
És akkor most vegyünk egy kicsit közelebbről néhány olyan írásművet, amiből aztán hát neved lett elég hamar, már említettük az esti iskolát. Mi volt az, amiben úgy érezted, hogy na most itt van a Bán Zsófia író, ezt kérdeztem már az előbb is, de nem pont így, mert vannak olyan könyvek, amelyekről nagyon sokat beszéltek. Ilyen volt például a gyerekkönyved, amire már utaltam, és amit nem bezúztak, de befóliáztak, ami hát azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos mérföldköve volt a másságról való beszédnek. Gyerekek számára nem tudom, hogy írodott-e ezt megelőzően ilyesmi. Te tudsz róla?
Na most azért tudni kell, egyrészt nem csak befóliázták, hanem előtte Dúró Dóra SK szét is tépte egy public performance keretében a könyvemet.
Pusztán azért erre büszke lehetsz, kedves Zsófi.
Én rendkívül büszke vagyok erre. Ezen kívül életemben még nem kaptam ilyen marketing hátszelet, mert utána karácsonyra mindenki ezt a könyvet vette meg, úgyhogy ezúton is köszönöm neki. Ám de, félreértés ne essék, ez a könyv nem a másságról szól, hiába az a címe, hogy mindenki lehet más, és nálunk már ez a más szó, ez valahogy automatikusan erre a fajta másságra vonatkozik. Na most a könyvben egy fél mondat említem meg, hogy az egyik főszereplő kislánynak történetesen két anyukája van. De ezen kívül az is kiderül, hogy a többieknek milyen a családja, mindenkinek más, és ez a lényeg, hogy ők együtt vannak, és szeretik egymást, és mindenki teljesen másféle családi háttérből jön. Tehát ez a könyv, ez nem a másságról szól, mint melegségről, hanem arról szól, hogy igen, mindenki lehet, sőt lehessen más. És így is lehet szeretetben együtt lenni, és...
Sőt, csak így lehet, hogy az ember ezt elfogadja. Lehet.
Igen, tehát ez egy teljesen, hogy mondjam, ez sikerült ezzel a performanszal, ezt a könyvet egy egész más fajta dobozba tenni, holott ugyanakkor nem akarom azt sem tagadni, hogy igen, úgy éreztem, hogy kellenek olyan gyerekkönyvek, amik erről a mindenféle másságról szólnak, mert ebbe a könyvben van cigánygyerek, van olyan gyerek, akit a nagymamája nevel, van gazdag gyerek, van erdélyi gyerek, ilyen gyerek, olyan gyerek. Olyan is van, aki külföldről jön, és most tanul magyarul, tehát hogy hát a színesség.
Épp a sokféleségről szól. Igen. Úgy hallom, hogy készül a folytatása.
Nem biztos, hogy ennek a folytatása készül, egyáltalán nem, de valóban készülök egy új gyerekkönyvet írni. Igen, igen, igen.
Lesz benne szó a másságról?
Ezt így előre nem tudom.
Csak hogy készítsék a fóliát, én ezért
mondom. Ja, a fólia, igen, igen. Hát egyébként nyilván a fóliagyártás is a megfelelő kezekben van, úgyhogy nyilván ezt is a megfelelő és illetékes elvtárs cége szállítja. Nem tudom, ezeket én nem szoktam, szóval, hogy mondjam, én nagyon ritkán írok ilyen előre megfontoltan, tehát nem határozom el előre, hogy már pedig a következő könyvem a másságról fog szólni, vagy már pedig nem tudom én.
Az állatokról, amikor még az állatok éltek.
Amikor még az állatok, hát igen.
Az a cím tetszik nekem nagyon többek között.
Az a lányomtól származik, aki még kiskorában, óvodában, azt hiszem Petőfi verset kellett megtanulniuk valami ünnepségre, és akkor kérdezte, hogy a Petőfi az él még, és mondtuk, hogy nem, már meghalt. És mondta, hogy jó, de mikor? Amikor még az állatok éltek? Ugyanis gyönyörű. Akkor volt a dínó korszakában minden gyereknek
van a dínó korszaka.
Igen, mert mondtuk, hogy régen, már régen, és akkor ő kapcsolt, hogy ja, amikor még csak az állatok éltek, gondolta, hogy ez akkor lehetett, amikor még a dinoszauruszok voltak.
Az a dínóról is született könyved, ugyebár.
Igen, az egy eszékötet.
Egy eszékötet.
Turul és dínó. Igen,
van.
Igen.
Na és akkor Aletheia. Ki ez az Aletheia?
Az Aletheia egy...
Gyönyörű név.
Igen, igen, én eredetileg azt hittem, azon kívül, hogy borzasztóan tetszett a hangzása, egy gyönyörű, gyönyörű ritmus és hangzás, és kerestem görög női neveket, és én azt hittem, hogy egyszerűen igazságot jelent, de ez nem, tehát nem emiatt lett Aletheia, mert igazságot jelent, hanem egyszerűen tényleg tetszett először a hangzása, de utóbb, amikor utána mentem, hogy valójában mit is jelent, akkor, meg hát homályosan emlékeztem arra, hogy a Heidegger is használja ezt az Aletheia fogalmat, ami tulajdonképpen valaminek a felfedését jelenti. Tehát valami, ami addig rejtve volt, felfedődik. És hát így jelenti tulajdonképpen az igazságot, de az már egy következő lépés. Tehát, és akkor arra döbbentem rá, hogy hát ez nagyszerű, mert tökéletesen leírja azt, amiről a könyv szól.
Hát amiről szólni akar majd vagy a könyv, gondolom. Vagy ez úgy volt, hogy előbb volt egy gondolat arról az emberről, akit Aletheiának hívtál, vagy pedig először jött a név, és abból
nem, először volt az ember. Sőt, először csak egy hang volt. Egy hang elkezdett a fejemben, elkezdtem hallani ezt a figurát, hogy beszél, és azt, hogy valakihez beszél.
Pupikám.
És igen, pupikámhoz beszél, ebből arra következtettem, hogy nyilván egy közeli családtagjához beszél.
Hozzád beszélt ezek szerint folyamatosan.
Nem hozzám beszélt, hanem hallottam ezt a hangot. Most ezt nem ilyen misztikus módon kell elképzelni, hogy én hangokat hallok, hanem hát ez azt hiszem sok íróval előfordul, főleg költőkkel, hogy elkezdenek egy ritmust hallani, elkezdenek mondjuk az első sorokat hallani, és abból bontakozik ki valami. Én elkezdtem ezt a beszéd módot hallani, de még nem tudtam, hogy ki ez, és kihez beszél. Úgyhogy tényleg valósággal ki kellett nyomoznom, hogy a magam számára, hogy ki ez, és akkor arra jutottam, hogy ez egy nagymama, aki az unokájához beszél. Egyébként nincs kizárva, hogy ez azzal is kapcsolatos, de ez csak később volt, amikor már elkezdtem írni a különálló, mert először különálló történeteket írtam.
Hát ezek is maradtak,
aztán
csak
itt láttam a Neóban Bill Violának egy fantasztikus videóját, amit én már láttam korábban, és amikor itt újra láttam, megint csak arra jöttem rá, hogy ez a videó csodálatosan képileg fejezi ki azt, ami ez a könyv. Ott nem tudom, ki látta a Neóban ezt a három Bill Viola videót lehetett látni. Középsőn az látható, hogy a távolból, egészen messziről, egy ilyen üres, sivatagszerű terepen közeledik két női alak.
Láttam
két
most jut eszembe.
Két rettenetesen lassan közelítenek felénk, és az egy, és ahogy közelítenek, azt látjuk, hogy az egyik egy idősebb nő, és a másik egy fiatal. És nagyon lassan középen találkoznak, és ott az idősebb nő átad valamit ennek a fiatal nőnek. És akkor azt gondoltam, hogy igen, ez az. Erről van szó. Igen.
Tehát, és tényleg erről van szó.
Azt gondolom, hogy annál fontosabbat egy idősebb generáció a fiatalabbaknak nem adhat át, mint a saját tapasztalatait.
És most visszakötöttünk a beszélgetésünk első részére, ahol fájdalmasan volt szó arról, hogy a szüleid mennyire nem beszéltek, és hogy általában azokról a dolgokról, amelyekről a te könyved is szól, azokról nem szoktak beszélni, de a másságról sem szoktak beszélni, és hát arról sem, ami itt konkrétan olvasható és megtudható Aletheiától, aki az unokájának mondja el a saját rettentően szomorú és közben néha gyönyörű történeteit.
De azt is hozzá kell tenni, hogy ő sem tudta, nem volt képes közvetlenül átadni neki ezeket a tapasztalatokat, hanem hát ez csak később derül ki, hogy ez valójában nem real time-ban történik ez a beszélgetés, hanem máshogy.
Igen, azt most nem áruljuk el, mert akkor tényleg lelőnénk a poént.
Igen.
Ami engem a legjobban megragadott, az egy fénykép és az ahhoz tartozó történet, és akkor arról még egy kicsit így a beszélgetésünk vége felé legyen szó. Egy dunai jelenetet látunk, az Erzsébet híd darabjai a Dunába zuhanva, közelítve hozzánk, sokkal közelebb egy stégen, négy fiatal napozik. Azt is gondolom, hogy egy egész regény, amit ezen a fotón megláthatunk, hát te is valami ilyesmire gondolhattál. Mi a fotó története, és hogy bontakozott ki ebből egy egész, tulajdonképpen egy egész élet?
Hát nálam nagyon gyakran fordul elő, hogy vagy valamilyen fotó, vagy valamilyen másfajta kép köré íródnak a történeteim, és amikor ezt a fotót megláttam, ez egy fortepános fotó, a felrobbantott Erzsébet hídtól mondjuk kb. 200 méterre lehet ez a stég.
Néhány nappal a
háború vége után, ahol boldogan napozik négy fiatal, és igen, ez rettenetesen megragadott, amikor először láttam, ez is lett a Németországban megjelent eszékötetem borítója, aminek az a címe, hogy Rossz kedvünk nyara, és amikor már ezt a könyvet, az Aletheia élt írtam, ennek a különböző fejezeteit, akkor visszatértem ehhez a képhez, és ebből bontakozik ki az a fejezet, ahol Aletheia a háború után bizonyos, nagyon súlyos, traumatikus tapasztalatok után megismerkedik a férjével egy ilyen stégen.
Igen, a traumatikus tapasztalatokra azért egy mondattal utalnék, amit Zoltán Gábor könyvéből is nagyjából ismerhetünk már, de korábban igazából nem sokat beszéltek róla, ez a Városmajor utcai idősek otthonában történt rettenetes nyilasvérengzés, amelynek a te hősöd részben
hát
áldoz
egyik.
Igen,
a sok közül,
és hát ez a történet, ez többször is visszatér a könyv során, nem véletlenül, mert valószínűleg olyan meghatározó élmény, ami egy életre szól.
Igen, és hát nem csak annak szól egy életre, aki keresztül ment ezen az eseményen, hanem a leszármazottai számára is meghatározó, hát legalábbis akkor, amikor kiderül számukra, mert azért ezek az élmények nagyon ritkán kerültek szóba. Ismerek olyan családot, ahol igen, az anya elmesélte a fiainak, ráadásul fiúknak mesélte el, hogy az orosz katonák hogy erőszakolták meg. Igen, amit én nagyon különösnek tartok, mert általában ezekről a dolgokról mélyen hallgattak. És egyébként nem is kell ehhez háborús környezet, mert ezt lehet tudni, hogy az erőszak tevők a legritkábban kerülnek feljelentésre, mert ezt az élményt valami olyan fajta szégyen övezi, ugye, ami különös reakció, hogy miért azt szégyelli magát, aki átmegy ezen, és nem az, aki elköveti, de hát a legritkábban kerülnek ezek elmondásra, illetve feljelentésre. Pláne egy ilyen környezetben, mint ami a háború alatt előállt, és nekem fontos volt, és ezt fontosnak tartom itt is elmondani, hogy bizonyos történelmi traumák női szempontból legyenek elmesélve, ráadásul testi tapasztalatok szempontjából, amik nagyon ritkán mesélődnek el, és itt megint csak utalnom kell Polc Alenre, aki ebből a szempontból abszolút úttörő volt, amikor az asszony a frontonban a saját tapasztalatait írta meg, amiről egyébként mindenki más hallgatott. Igen. És nekem ez fontos volt, hogy ezt az egész tulajdonképpen a 20. századi, sőt a 21. századi végül is a Covid alatt ér véget a történet, illetve nem pontos, mert tulajdonképpen 26-ban ér véget a történet, egy év késő. Múlva. Igen, tehát majdnem 100 évet ölel fel, de nekem fontos volt, hogy ezek a magyarországi történelmi tapasztalatok női perspektívából is mesélődjenek, amik nyilvánvalóan máshogy fókuszálódnak, mint azok a történetek, amelyeket férfiak írnak meg, vagy mesélnek el.
És akkor nem beszéltünk a gender studiesról, vagyis a társadalmi nemekről szóló tanulmányokról, amelyeket Magyarországon betiltottak kvázi, hát vagy legalábbis megszüntettek.
Igen, egyébként pontosítanék, mert nem gender szakon tanítottam, hanem az amerikanisztika tanszéken, ahol szerencsére sokkal nagyobb szabadságunk volt arra nézve, hogy még akkor is, amikor már a gender szakokat betiltották az egyetem, az ELTE-n is, meg a más egyetemeken is, mi azért tarthattunk olyan órákat, amiknek gender fókusza volt, és én tartottam is, már csak DAFKE is, de egyébként is, mert hát annak idején, amikor még...
Az állatok éltek?
Hát nem csak... hát nem, hanem a Minden Tudás Egyeteme, ami egy nagyszerű projekt volt. Jó néhány évvel ezelőtt, végül is azt hiszem 2004-ben én tartottam egy olyan előadást ott, aminek az volt a címe, hogy van-e az irodalomnak neme, és azt hiszem ez akkor került tulajdonképpen így bele a diskurzusba, és ez ma is egy eléggé
nagy vita,
és nagyon komoly ellenérzéseket tud kiváltani, de azt hiszem, hogy ezen végre túl kellene már lendülni, és nem ezekbe a tulajdonképpen számomra teljesen érthetetlen vitákba beleragadni.
Vagyis, hogy el kéne fogadni, hogy van olyan, hogy női irodalom, és van olyan, hogy nem női irodalom?
Tehát erről lehet sokféleképpen gondolkodni. Én nem mondom azt, hogy így vagy úgy van, de hogy van egy markánsan női perspektíva, illetve nézőpont, az egészen biztos, hiszen azt tudjuk, hogy nők és férfiak másként tapasztalják meg a világot.
Így van.
Hát erről mind a ketten tudnánk hosszasan mesélni, szakmai szempontból is, magánélet szempontból is hosszan lehetne sorolni, és hogy ez miért is ne jelenne meg pont az irodalomban, vagy a művészetben, az érthetetlen. Szóval érthetetlen az ellenkezés ezzel szemben, amit én mindig egyfajta territoriális idegenkedésnek érzek, és azzal szokás elintézni, hogy a művészet az hát kvázi így a vizek fölött lebeg, és
vagy jó vagy,
és
rossz.
Vagy jó vagy rossz, és nincsenek nemek, és valami megfoghatatlan minőség az, ami elsősorban ezt meghatározza. Én ezzel nem értek egyet, de hát nem is szeretnék a továbbiakban már erről vitatkozni, mert azt hiszem, hogy én ezzel kapcsolatban letettem az asztalra azt, amit erről gondolok.
Mindent elmondtál róla. Nekem még egy csomó mindent nem mondtál el, de nem is fogom hagyni, mert végül a műsorunknak. Ma Bán Zsófia volt a vendégem a Dobszerdában. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál a műsorban.
Én is köszönöm.
Csorba László, Král Kevin, Lantos Dániel, Mátyus László, Lőrinc Csaba és Kemény Dániel segített. Köszönöm szépen a segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Nézzenek bennünket a YouTube-on, hallgassanak a Klubrádióban, minden fórumon. Viszont hallásra!
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.